sokáig húzódhat még Svédország NATO csatlakozási kérelmének elfogadása, mondta el a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. A tárgyalások pár napja azért akadtak el, mert a stockholmi török nagykövetség épülete előtt egy szélsőjobboldali aktivista elégette az iszlám szent könyvének, a Koránnak egy példányát. Törökország erre válaszul, lemondta a svéd védelmi miniszter tervezett ankarai látogatását. A szakember szerint a török vezetés jó alkupozícióban van, mivel az orosz kérdés megoldásában is fontos közvetítő szerepet játszik. Stepper Péter mindezek ellenére úgy véli, továbbra sincsenek elháríthatatlan akadályok, mivel hosszú távon mindkét fél abban érdekelt, hogy megoldás szülessen a kérdésben. Énekes Gábor interjúja.
Egy Dániából származó szélső jobboldali aktivista engedélyt kapott arra a svéd hatóságoktól, hogy demonstráljon a török nagykövetség előtt, Stockholmban, ahol aztán elégetett egy az iszlám szent könyvének egy változatát, a Koránt, és emiatt teljes török vezetőség ezt a tettet elítélte, néhányan pedig azt mondják, hogy emiatt akár meg is akadályozhatja a török fél azt, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz. Pontosan kiadott erre engedélyt, és hogy ez az ember, aki végül ezt a tettet végrehajtotta, az ellen indul-e valamiféle eljárás?
Én azt gondolom, hogy elég kényes helyzetet teremtett ez a mostani korán égetés ugye Svédországban, de érdemes talán onnan közelíteni elsősorban a kérdést, hogy várható volt, hogy török lépésekre valamilyen fajta társadalmi reakció azért érkezni fog. Ugye a svéd társadalom eleve nagyon nehéz helyzetben volt, amikor Oroszország Ukrajna ellen indított illegális háborúja miatt fel kellett adnia lényegében azt az évszázadokig tartó semlegességi politikát, ami azért nem csak egy politikai fordulat volt, hanem egy ott mélyebb társadalmi szembenézés is azzal, hogy hát hogyan képzeli el Svédország, és egyébként ugye emellesleg Finnország szomszédja is jövőképét, hogyha a biztonságukról, védelmükről van szó. Ugye ezt nyilván tudják a hallgatók is, hogy azért alapvetően a svéd társadalom egy erősen liberális demokrácia, alapvetően egy befogadó ország, ugye relatíve nagy számú bevándorló közösséggel, akiknek ugye hát nagyon nagy része muszlim hátterű személy. Tehát ugye egy ilyen belpolitikai kontextusban egyáltalán nem meglepő az, hogy kialakultak ilyen társadalmi feszültségek az üggyel kapcsolatban. Ugye ez megint egy másik kérdés, hogy reálisan mit lehet elvárni, ugye egy tüntetési igény beérkezésekor egy bármilyen erre felelős hatóságtól, vagy hát ugye ezt általában ilyen rendőrség vagy szakhatóság szokta elbírálni, de értelemszerűen azt nem jelentette be a dán tüntető, hogy itt most ő Koránt fog égetni. Én azt gondolom, hogy itt, amire ő engedélyt kapott, az biztos, hogy nem a nagyszámú muszlim lakosság ilyen durva megsértését, ugye vallási elveiben való megsértésére kapott engedélyt. Az, hogy egyébként ezt csinálta, annak viszont nyilvánvalóan hát komoly következményei lettek.
És akkor Svédország, illetve a svéd vezetés ebben a helyzetben milyen gesztusértékű lépést tud tenni, mellyel hatékonyá válhat most a tűzoltás, és vissza lehet terelni az eredeti medrébe a tárgyalásokat?
Hát, hogyha megnézzük a külügyminiszternek, Tobias Billströmnek a nyilatkozatait, akkor ugye azt láthatjuk, hogy nagyon óvatosan fogalmazott. Először is azt mondta, hogy a török részről érkező üzeneteket szeretné a legnagyobb pontossággal megérteni. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy nyilván mindenki érti azt, hogy Erdogan elnök úr mit mond, meg bizonyos mértékben könnyű dekódolni, hogy mit jelent azt, hogy törölték a svéd védelmi minisztérium delegáció ankarai látogatását, behívatták a svéd nagykövetet, tehát hogy ezek nyilvánvaló lépések, de azt hiszem, hogy Billström nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy teljességgel szeretné megérteni a török probléma miben létét, az kicsit erről szól, hogy szeretné a labdát talán a török fél oldalára pattintani, úgymond, és várja, hogy milyen konkrét lépéseket követel tőle a török állam. Szerintem a gesztusok önmagukban talán feleslegesek és kevesek is egy ilyen helyzetben. Az megint másik kérdés, hogy reálisan mit kérhetnek a törökök cserébe, hiszen egy tágabb figyelmet kap ez a történet. Ugye az Egyesült Államoknak a képviselője is felszólalt az ügy kapcsán. Ugye egész konkrétan azt mondták, hogy itt ezt a angol itt lawful not awful szójátékot lefordítjuk, akkor azt mondták, hogy ez nem egy bűncselekmény történt, de kétségkívül ugye borzasztó és tragikus maga az esemény. Én azt hiszem, hogy ennek az amerikai nyilatkozatnak ugye mindkét oldalára érdemes odafigyelni. Egyfelől azt kommunikálják, hogy hát hogyha nem történt a svéd jogszabályok szerint egy jogsértés, akkor ugye Törökország sem követelheti azt, hogy ezt a dán tüntetőt képen súlyosan felelősségre vonják a tettéért. Hát azt mondom, hogy ez egy nagyon kellemetlen padhelyzet. Biztos vagyok benne, hogy mindkét fél szeretné megoldani, vagy feloldani ezt az ellentétet, mert ugye tágabb kontextus szempontjából hát remélhetnek hasznokat a megegyezéstől, de hát ugye a saját belpolitikai helyzetük, meg választóik azért gátat is szabnak annak, hogy egyezkedjenek, vagy gyengeséget mutassanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most egy problémát jelent.
Viszont, hogyha egy pillanatra eltávolodunk a mostani incidensektől, akkor azt is látjuk, hogy eleve már nagyon nagy volt a nézeteltérés a svéd és a török fél között, hiszen a svédeknek például kurd újságírókat is ki kellett volna adni Törökországnak. Ugye ez volt az egyik feltétel, hogy terrorizmussal vádolt, vagy terrorista szervezetekhez köthető kurdokat is ki kellett volna adni a Svédországnak. Most ezek között például újságírók is szerepelnek, amit azonban Svédország legfelsőbb bírósága elutasított. A svéd társadalom hogy ítéli meg ezeket a követeléseket? Próbálnak nyomást helyezni a svéd kormányra, és egyáltalán lehetséges az, hogy a svéd kormány az ebben a helyzetben tényleg együttműködjön Törökországgal?
Hát most anélkül, hogy behatóan ismerném a svéd választók gondolatait, de hogyha logikusan végig gondoljuk, ugye a török vezetés ebben a kialakult helyzetben botor lenne nem az elérhető maximumot kérni, hiszen az ő kezükben van az összes adókártya. Tehát amíg ők tulajdonképpen blokkolják a két ország NATO csatlakozását, addig tulajdonképpen most relatíve sok dolgot kérhetnek, ami hát értem szerint a kurd munkáspárt és csatlakozó problémák okán számukra egy valóban fontos ügy. Tehát ez nem egy erősítoktatás, hanem itt valóban komolyan szeretnének eredményeket látni, tehát érdekeltek is abban, hogy legyenek eredmények. A másik fél részéről viszont egyértelmű, hogy mondjuk a konkrét helyzetben, ahol ugye állásfoglalás is történt az újságírók ügyében, ez egy vörös vonal, tehát ezt értem szerint nem tehetik meg. Én mondom, azt gondolom, hogy mivel mindkét fél ugye tágabb célokat nézve érdekelt abban, hogy megoldás szülessen, hogyha egy küzdelmes és csúnya politikai csörtének leszünk is tanúi, én azt gondolom, hogy nincsenek még továbbra sem elháríthatatlan akadályok, bár az kérdéses, hogy mennyire tolódik ki emiatt maga a ratifikációs folyamat.
Erre vonatkozna a következő és utolsó kérdésem. Erdoğan vajon meddig húzhatja el a tárgyalásokat? Elképzelhető, hogy ezt az egész NATO csatlakozási kérelmet, mivel, ahogyan is említette, ez egy jó ütőkártya, és jól lehet vele erőt demonstrálni, egészen a török választásokig elhúzza, és csak utána állapodik meg Svédországgal?
Hát én azt gondolom, hogy tekintetbe véve azt, hogy egy átlagos országnak a NATO csatlakozása mennyi időt szokott igénybe venni, itt általában évekről beszélünk. Itt az, hogy a kialakult orosz háborús helyzet miatt ez egy ilyen rekordgyorsaságú folyamat volt, ez még nem jelenti azt, hogy egyébként ez tényleg rekordgyorsasággal is fog lezárulni. Tehát én nem tartom kizártnak azt, hogy a törökök ezt tulajdonképpen jó ideig el fogják még húzni ezt az egészet, hiszen ugye alapvetően kevesen tudnak rájuk érdemben nyomást gyakorolni. Hogyha az amerikai nyilatkozatokat, amiket említettem, meghallgatjuk, akkor azokon is érződik, hogy természetesen szeretnék, hogy ez a kérdés megoldódjon, de amit nem szeretnének, az értelemszerűen az, hogy a legfontosabb NATO szövetségesüket, aki kontrollálja egyrészt a tengerszorosokat a Fekete-tengernél, másrészt az orosz kérdés megoldásában jelentős közvetítő fél lehet, magukra haragítsák. Tehát itt azért, hogyha választani kell a között, hogy Törökország vagy Svédország fontosabb szövetséges az Egyesült Államok számára, akkor én azt gondolom, hogy Törökország geopolitikai jelentősége messze felúmulja a másikét.
Az elmúlt percekben Stepper Pétert hallották, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját.